Nem ma, és nem mi találtuk fel a spanyol viaszt. Mesél a múlt. A Millás reggeli történelmi visszatekintő rovata akkor, abból az időből, amikor pödört bajusz nélkül senki nem lehetett tőzsdeüzér. Érdekességek, évfordulók, események annó. Mesél a múlt. Így trédeltek dédapáink.
Nos, hát tehát a kiváló bajor reneszánsz festő és annak magyar gyökereiről fogunk beszélgetni Kaptona Csaba történésszel. Szia, jó reggelt!
Szervusztok, jó reggelt kívánok! És hát tulajdonképpen azt kell mondjam, hogy a 16. század egyik, mondjuk úgy, hogy nemzetközi sztárjáról beszélhetünk, ha lehet így fogalmazni. Azzal együtt természetesen, hogy azt ne felejtsük el, hogy nagyon jól hangzik az ilyen dolog, hogy valaki világhírű a maga korában, de azt gondolom, hogy a modern infrastruktúra megelőzte, és létrejött elő, tehát mielőtt megjelentek volna a nyomtatott újságok, a távirat és más hasonló dolgok, és főleg a rádió, hát azelőtt azért valódi világhírről nehéz beszélni, részben, mert rendkívül kevés emberhez jutott el a kulturális hírek, részben meg nagyon nehéz azt elképzelni, hogy valaki Jáva szigetén, Gánában, Csehországban, Csillében és Kínában éppen úgy ismert legyen, de azért azt nehéz elvitatni, hogy Albrecht Dürer neve ma már mindenhol ismert, és maga korában is a magasabb körökben egy rendkívül elismert figuráról beszélünk, aki magyar származású, mint ahogy ez itt elhangzott. De ő maga már Nürnbergben született. Tehát itt a születése miatt emlékezünk meg rá, ez az alkalom, amit megragadtunk, hogy felidézzük az alakját, ugye 1571. május 21-én született, tehát azon a napon egyébként, amikor bevették Budavárát, csak az 1849-ben történt, de a magyar származás az nem személyesen hozzákötődik már, hanem az édesapjához, az idősebb Albrecht Dürerhez, aki egyébként maga is rézmetszéssel foglalkozott, és róla ezt lehet tudni, hogy ő a Ajtós községben született, és ő vándorolt ki Nürnbergbe. A fiának már Nürnberg volt a szülőhelye, ott is halt meg egyébként 1528-ban, de kétségtelen tény, hogy a család az magyarországi származású. De ennél merészebben nem merek fogalmazni, hogy magyar, maradjunk a magyarországiban, mert ezt nagyon nehéz megítélni korabeli viszonyok között, már csak azért is van nemzetfoglaló, akkoriban más jelentett. Komoly vita folyt arról egyébként, hogy honnan származik a família, mert egy 18. századi krónikában felírták konkrétan azt, hogy Magyarországról érkezett az idősebb Albrecht. Lehet tudni, hogy volt aki egy testvére, aki hát egy más mesterséget gyakorolt, egy László nevű szígyártó, illetve volt még egy testvére, aki pedig Váradon, Nagyváradon volt pap konkrétan. És annyit értek fel, hogy a Várad közeli hát mondjuk úgy, hogy Ájtos nevű helyen született, de ezt valamivel azonosítani kellene, hogy ez micsoda, és komoly vita volt erről, hogy ez hol lehet. Hát olyan komoly magyar történész, mint Márki Sándor, ezt ma már úgy látjuk, hogy tévesen azonosította Atyás községgel. Ugye, ha elfogadjánk az ő nézetét, akkor most Atyás időre erről beszélni. De nem Atyás.
De hogyha valaki el akarna menni Ajtósra, akkor nehéz dolga lenne, nem?
Hát konkrétan már csak a nyomait lelhetjük meg maximum, ugye a Ajtós község sajnálatos módon ma már nem létezik. Ugyanis végsősoron a helyes megoldásnak jelen tudásuk szerint a mai Gyula melletti egykori Ajtós község bizonyult, aki ezt kellő oknyomozással kiderítette, az a 19. század egyik legkomolyabb evangélikus lelkészként működő történésze volt Hán Lajos, akiről már szintén megemlékeztünk ebben a műsorban, és ő volt az, aki tulajdonképpen maradéktanul bizonyítani tudta, hogy valójában Ajtós községről beszélünk, ami aztán nagy büszkeséget okozott természetesen Gyula városának. Hát Ajtós ma már valóban nem leljük meg. És tudjuk, hogy a magyar történelem, mint számos más ország történelme, az azzal is járt, hogy rengeteg település elpusztult, és nem élet újjá, köszönhetően, idézőjelben köszönhetően a Oszmán Birodalom jó cselekedeteinek és sok minden másnak, hiszen háborút túlták ezt az országot, mint annyi más országot is számos alkalommal. Ezzel együtt nagy valószínűséggel az idősebb Albrecht nem azért ment Nürnbergbe, mert valami elől menekült, ugye ebben az időben az, hogy a tehetséges emberek jöttek, mentek, egy teljesen megszokott dolog volt. Nürnberg pedig, ez a nagyon fontos birodalmi város, ez hát mondjuk úgy, hogy a egyik központja volt a kortárs képzőművészeteknek, és itt talált aztán otthonra az idősebb Albrecht Dürer, feleségül vette Barbara Holpert nevű hölgyet, 18 gyermek született ebből a házasságból, de sajnálatos módon a korra rendkívül jellemző módon össze hárman érték meg a felnőttkort közülük. Nagy szerencsénkre ezek közül az egyik az ifjabb Albrecht, aki ugye már nürnbergi születésű volt, Nürnbergben is élte le az életét, azzal együtt, hogy nagyon komoly utazások is jellemezték őt, hiszen kétszer is eljutott Itáliába, legjobb tudomásunk szerint járt Németalföldön, Kolmárban, Svájcban, tehát különféle művészeti tapasztalatokat és tudást szerzett ezeken az utakon, ugye ifjú korában még a korban megszokott módon, úgymond ezeket a már éveket töltött, amiket ebben az időben elvártak ugye a mesternek tanuló legényektől, később pedig már érett művészként is igyekezett mindenféle utakat megvalósítani. Azzal együtt, hogy...
Na, Csaba, egy másodpercen menjünk már vissza, igen? Még ide a nevéhez, mert ugye sokan úgy szoktuk mondani, és úgy is van ugye a közkeletben, hogy Ajtósi Dürer. De nekem ez egy kicsit ilyen tautológikus, mert hogy a maga a Dürer, a Dürer benne a Ajtósi rész.
Ajtósi, ez valójában ezt jelenti, tehát itt valóban egy sajátos ismétlődés van. Igen, itt a név segített egyébek mellett Hán Lajosnak megfejteni ezt az Ajtós községnek a, úgymond az oda nyúló gyökereit a családnak. Ugye Dürer, vagy más írásmódban Türer a család neve, és hogyha a Türer változatot fogadjuk el, és így a DT hangváltás az teljesen hétköznapinak mondható, tehát éppen úgy, mint a BV, mondjuk a Valentinus, vagy a Bálint, vagy Basileios, tehát ezeket így előkönnyű megfogni. A Türer az konkrétan ajtóst jelent. És itt ez adta a kulcsot Hán Lajos kezébe, hogy valószínűleg itt arról az, hogy innen származik a család. Na most az, hogy Ajtós Dürer, ez a névforma, ez már alapvetően a 20. századhoz kötődik, meg a 19. század végéhez, amikor is ugye a magyar származás kimásnak lett fontos, mint nekünk. Tehát teljes módon, ugye. Mi Magyarországon gondoltuk úgy, hogy rendkívüli jelentősége van, hogy egy magyar származású művészről beszélünk, és kezdtük hangoztatni a magyar származását, ennek pedig a legegyszerűbb formája az volt, hogyha azt a községet, onnan a család eredeztette a származását, no, ezt elillesztjük a Dürer névnek. Hát külföldön nem nagyon használják ebben a formában. Tehát nem nagyon találkoztam még azzal, hogy Albrecht Dürer von Ajtós, vagy valami hasonlót, de mi ezért emlegetjük így. De valóban ez egy ismétlés. Tehát bizonyos értelemben logikát van, más értelemben pedig nagyon is értem, hogy miért bígyeztettük elé ezt a dolgot. Egyébként az egy külön érdekesség, hogy ugye van nekünk egy Ajtósi Dürer sorunk.
Igen.
És hogy ez hogyan kapta a nevét. Anélkül, hogy most elszakadnánk Dürer műveitől, talán egy pillantást erre is érdemes vetni. Itt arról van szó, hogy amikor volt a halálának az évfordulója, 1928-ban, akkor Nürnberg városában komoly figyelmet fordítottak a nürnbergi erre az évfordulóra, és természetesen fölvették a kapcsolatot Magyarországgal, így például Nürnberg felkereste Budapestet, meg Gyulát, ugye azt a két település, hát Ajtóssal már nehéz lett volna fölvenni a kontaktot ilyen értelemben, ahol úgymond kötődései lehettek Dürernek, ugye Budapest nem olyan értelemben, hogy személyes kötődése volt, hanem mint Magyarország fővárosa, és Gyula, mint az a település, ami ugye a központja Békés vármegyének, tehát ahova kötődött Dürer. És ennek során kialakult egy igen pozitív kapcsolat, mind a gyulai, mind a budapesti, mind pedig a nürnbergi városvezetés között. Hát Nürnberg polgármesterét, aki a liberális német demokrata párt tagjaiban volt polgármester, soraiban volt polgármester 1920-tól 1933-ig, Hermann Luppé Gyulán például díszpolgárra választották, és ennek a pozitív kapcsolatnak a nyomán Nürnbergben 1928-ban rendeztek egy Ajtósi Dürer hetet, meg egy magyar hetet rögtön erre ráhúzva. És ugye ez kialakított egyfajta pozitív kapcsolatot, amit aztán Budapest azzal hálált meg, hogy 1923-ban pedig viszonozták, ugye ezt a dolgot egy nürnbergi hetet tartottak Budapesten, meghívták ide Hermann Luppét, és ennek nyomán kapta az Ajtósi Dürer sor ma a nevét, illetve a mellette álló Ilka utca pedig Nürnberg utca lett, sajátos fintora a történelemnek, hogy 1933-ban a liberális Luppe polgármestert, ugye a nácik gyakorlatilag lemondásra vetítették, el is kellett hagyni a Nürnberget, Berlinbe költözött, majd Kielbe, 1945-ös bombatámadás áldozata lett, és így már nem érhet meg, hogy hát viszonylag későn az 50-es évek elején az Ilka utcát visszakeresztelik Ilka utcába, Nürnberg utcából. Egyszerűen azért, mert a Nürnberg névhez már senki nem Albrecht Dürer tapasztotta a második világháború után, hanem hát sajnálatos módon ugye a nagy náci birodalmi felvonulásokat. Úgyhogy ez egy érdekes csavar, hogy az a szegény polgármester, aki lényegében kijárta, hogy a városáról elnevezek egy utcát, és aki egyébként a nácikkal következetesen szemben állt, hát azért kellett a Nürnberg utca nevét úgymond megváltoztatni, hogy ne a nácikra emlékeztessem. Uh-huh. Tehát ez egy elég sajátos adalék. Egyébként még egy apró üvölődős történeti kis pikantéria ehhez. A polgármester adományozott egy szobrot Budapestnek, ez a sétáló nő szobrát, ami hát egy német művésznek volt az alkotása, és ennek az az érdekessége, hogy nem nyerte el a budapesték tetszését, csőnő így nevezték, mert hát ilyen elég modern formája volt. Úgyhogy a Budapest főváros bedugta egy raktárba, ám 3 évvel később Luppe polgármester ismét ellátogatott Budapestre, és megkérdezte, hol a szobor. Hát kínos csend lett, és akkor valamelyik újság megint, hogy a legközelebb jön a polgármester úr, akkor valahova mégis ki kéne rakni, úgyhogy kirakták a Gellérhegyhez, és hát sajátos módon a szobornak is 1945-ben ért véget a pályafutásomra a bombázás áldozata lett. Oh. Úgyhogy sok mindent rá lehet húzni Albrecht Dürer örökségére, de azért menjünk még vissza egy picit a személyéhez.
Persze.
Tehát nagyon fontos, hogy Mihály Wohlgemuth műhelyében tanult egyebek mellett, és mivel egy kiváló és elismert művész lett, hát olyan megrendeléseket kapott, mint például Miksa császártól, akinek több portréját is elkészítette, életjáradékot kapott tőle. Ugye Jókai Mór kapcsán szoktuk emlegetni, hogy a magyar irodalom talán egyetlen olyan művésze, aki a úgymond a művészeti szintjének megfelelő életvitelt folytathatott, mert megvolthat az anyagi háttere a műveinek, meg egyebeknek köszönhetően. Hát ez elmondható Dürerről is, hogyha valaki járt Nürnbergbe, a vártövébe találja meg az egykori lakóházát, amit eredeti állapotába, feltételezett eredeti állapotába visszaállítva a Dürer múzeumként lehet megtekinteni. Én 2000-ben jártam ott, amikor a Német Levéltársak Egyesülete vándorgyűlésére engem delegált a Magyar Levéltársak Egyesülete több más kollégámmal együtt, és nagyon nagy élmény volt látni. Tehát maga az a tudat, hogy belépek oda azok közé, a falak közé, ahol egykor maga Dürer élt, ahol alkotott, és nyilván a muzeológus kollégák igyekeztek azt a tárgyi szellemi környezetet megjeleníteni, amiben ült. Tehát ilyen időutazásra ért föl, úgyhogy ha magyar ember arra jár, akkor javaslom, nézze meg, és nem messze ettől megtalálható több olyan alkotás, ami szintén Dürerre utal. Egyébként pedig egy páratlan tehetségű emberről beszélünk, tehát egész ifjúkorából maradtak fönn rajzai, és teljesen világosan kiderül, hogy nem csak idézőjelben részmetszőként, hanem rajzolóként és akvarelfestőként is egészen kiemelkedő tehetséggel áldotta maga sors, és ő ezt a tehetséget nem tékozolta el. Tehát nem véletlenül szoktuk a mai napig emlegetni, hogy az apokalipszis lovasait, a lovag, a halál és az ördög, vagy például az egyik úgymond legkommerszebb témát ábrázoló műve a nyúl. Mert helyedettetek van az a metszet a nyúllal, az a elképesztő gondosság. Ugye, ahogy kidolgozta azokat a szőrszálakat szépen egyesével, tehát tényleg azt kell mondjam, hogy az a szerencsés helyzet van, hogy a tehetség az párosult egy szorgalommal, és plusz még szerencsés volt Dürernek, mert ugye megadatott számára az a lehetőség is, ki tudja bontakoztatni a tehetségével el egy szorgalmát, mert hiszen valóban kiemelkedő megrendelői voltak, és ez biztosította számára a nyugodt anyagi hátteret. Hát 1528. április 6-án halt meg Nürnbergben, a szülővárosában, és én azt gondolom, hogy amit a sírkövére fölírtak annak idején, hiszen életében elismert művészről beszélünk, ez nagyon fontos, tehát itt nem arról van szó, mint amit számos esetben szoktunk mondani, hogy kortársai nem ismerték fel nagyságát, de az utókor elismerte, hanem nála azért tudták, hogy tényleg egy kiemelkedő figura, és a sírkövére a következő feliratot vésték, a magyar fordításban mondom, hogy itt nyugszik Albrecht Dürerből mindaz, ami földi. Hát, és azt gondolom, hogy ez egy nagyon szép kifejezése az ő művészetének szóló elismerésnek. Tehát az a fajta kortárs elismerés, ami büszkévé tette Nürnberget már akkor arra, hogy egy ilyen alkotójuk van. És hát nem akarom én megfosztani természetesen Nürnberget a dicsőségétől, hiszen ott született és ott volt meg, de azért csak jól esik a mi lehetünknek, hogy elmondhatjuk, hogy a család magyar származású volt, még akkor is, hogyha Albrecht Dürer magát már véletlenül nem vallott a magyarnak, hát a művészete viszont egyetemes. Aztán ezzel nehéz volna vitázni. Hadd idézem egy kedves gyerekkori barátomat, aki Jászárok szálláson él, ott, ahol én rengeteg gyerekkori nyaromot töltöttem, és egyszer valahogy a szóba jött a modern művészet meg a klasszikus, és én kedvelem a modern művészetet, és Dürer azt mondta, hogy hát az a helyzet, hogyha egy modern művészetet kiraknának ide, a modern művet kiraknának egy ilyen nonfiguratív alkotást a Jászárok szállási főtérre, nem biztos, hogy az arra járók észrevennék, de ha valaki kitenné ide a Michelangelo Pietáját, vagy pedig nagyban valamelyik ilyen Dürer metszetet, akkor azonnal felkapná rá a fejét mindenki, anélkül, hogy értene a művészet történethez, anélkül a polírozott tudása lenne. Hát ezzel nem tudtam vitába állni.
Nem is lehet. Nagyon jó, köszönjük, hogy...
Én értelemben én Dürerre tényleg úgy emlékszem, mint a egyfelől a magyar eredetű, másfelől a német harmadrész pedig a egyetemes kultúra egyik kiemelkedő figurájára. Nem olyan régen a Balatonfüredi Vasari Galériában csináltak neki egy kiállítást, ennek született katalógusa is, az ember elkezdi lapozni, nem tudja letenni. Tehát elképesztő módon bele lehet merülni a műveinek a finomságába. És még egy nagyon fontos dolog az önművészete kapcsán, rendkívül meghatározó volt számára a vallásossága, a hite. Szimpatizált egyébként Martin Luther tanaival is, Márton tanaival, de azért katolikus maradt, de nem véletlen, hogy annyi bibliai tárgyú munkája van, de ő maga azt szögezte le, hogy a vallási, bibliai tárgyú munkákon kívül a kortárs nagyok arcképét szeretné megörökíteni. És ilyen értelemben ő gyakorlatilag egy porszét rakott le a kortársairól, itt említettem már ugye Miksa császárt, de hát például Böld Frigyes fejedelemről is készített ilyen portrét, készített az édesapjáról, tehát az idősebb Albrecht Dürerről, úgyhogy gyakorlatilag csinált egy olyan porszésorozatot, aminek alapján, és hinni tudok az ő művészetének a hitelességében, magunk elé tudjuk képzelni az egykor akkor élő kiemelkedő embereknek az arcvonásait, és azt gondolom, hogy ha semmi más nem csinált volna életében, csak ezt már ezért hálá lehetnénk nekik. Mert mennyivel egyszerűbb úgy történeti személyiségre gondolni, hogy valamilyen szinten el tudjuk képzelni a fizikai valóját. Úgyhogy Dürer, aki egyfelől a vallási témák felé vonzódott, másfelől nagyon is megtalálta a helyét a hétköznapi életben, és ez számomra roppant szimpatikus.
Nagyon klassz, köszönjük, hogy beszélgettünk róla. Jó munkát, szép napot.
Viszont kívánom, és nézegessük őt, mert beszélni róla jó, de nézni, amit csinált, még jobb.
Köszönöm a figyelmet. Egyetértünk,
szervusz. Köszönjük szépen, Csaba.
Katona Csaba történésszel beszélgettünk a 450 évvel ezelőtt született Albrecht Dürerről. És most hát szerintem ugyanaz lesz a menet, a szendvics, zene, hírek, és utána megnézzük, hogy a tőzsde hogyan nyitott.
Mesél a múlt rovatunk hangzott el. Kövesd a múlt gazdasági és tőzsdei eseményeit kedreggelenként a Millás reggeliben.